GHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Óra. Hírek a Szent István Rádióban.
A Robert Fico szlovák miniszterelnök ellen szerdán elkövetetlő fegyveres merényletre reagálva megerősítik a pozsonyi parlament és képviselőinek védelmét, jelentette a törvényhozás kommunikációs irodájára hivatkozva a szlovák közszolgálati hírügynökség. Az intézkedés visszavonásáig beszüntetik a pozsonyi törvényhozás épületének látogathatóságát, a parlament munkáját pedig május 21-éig berekeztik, közölte a szlovák törvényhozás kommunikációs irodája. Ezzel egyidejűleg megerősítjük a törvényhozás épületének őrzését, valamint lépéseket teszünk a képviselők személyes biztonságának védelmére, mivel a miniszterelnökkel szembeni merényletet követően többen félelmeiknek adtak hangot, közölte Peter Ziga, a parlament alelnöke, akit Peter Pellegrini korábbi házelnök államfővé választását követően átmenetileg a törvényhozás vezetésével bíztak meg. Szörnyű bűncselekménynek nevezte Vlagyimir Putyin orosz elnök a szlovák kormányfő elleni merényletet, amelyre nem lehet mentség. Olvasható a Kreml honlapján a Szuzanna Kaputova szlovák államfőhöz intézett táviratban. Tisztelt elnökasszony, megrökönyödéssel értesültem a Robert Fico szlovák miniszterelnök elleni merényletről. Erre a szörnyű bűncselekményre nem lehet semmilyen mentség, áll a táviratban. Robert Ficót bátor és lelkiekben erős embernek ismerem. Nagyon remélem, hogy ezek a tulajdonságai segítik majd abban, hogy kiállja ezt a nehéz helyzetet. Kérem, tolmácsolja neki őszinte támogatásom szavait, valamint a mielőbbi és teljes felépülési fűzött jó kímánságaimat, írta Putyin. Az első szociális kérdésekkel foglalkozó 133 éve közzétett pápai enciklika a Rerum Novarum napjainkat illetően is fontos üzeneteket fogalmaz meg, hangoztatta Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó Pécsett. 13. Leó pápa enciklikája az államgazdasági szerepét kritizálja, nemet mond a liberalizmusra és a magántulajdon elismerésével nemet mond a szocializmusra. Hívta fel a figyelmet Szili Katalin a Munkástanácsok Országos Szövetsége nyugdíjas tagozata és a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitas megemlékezésen. Felidézte 13. Leó pápa összesen 85 enciklikát adott ki társadalmi kulturális kérdésekről, a Rerum Novarumot pedig éppen 133 esztendeje 1891. május 15-én tette közzé. A június 9-i választásokon való részvételre és a keresztény értékeket felvállaló jelöltek támogatására buzdították a hívőket szerdán közzétett felhívásukban a romániai katolikus püspökök, a romániai római katolikus és görög katolikus főpásztorok május 13 és 15 között Nagyváradon a román püspöki konferencia keretében tartott plenáris ülésükön fogalmazták meg választási felhívásukat. Az MTI-hez is eljuttatott dokumentumban arra kérik híveiket, hogy a választások közelettével tudatosítsák magukban a közösség jövőjének alakításában betöltött szerepüket. Most nyíltan fel kell vállalnunk azokat az értékeket, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a keresztény közösség fejlődjön és növekedjen. Arra kérünk benneteket, hogy olyan jelölteket támogassatok, akik lendületesen és megújult elkötelezettséggel kívánják szolgálni az egységet az evangéliumi tanítás fényében, a béke és a demokrácia megteremtése érdekében, fogalmaznak választási felhívásukban az egyházi vezetők. Végül az időjárásról. Északkeleten számíthatunk tartósabban napos időre, máshol gyakran takarhatják fel ők a napot is, ezeken a tájakon eső zápor is kialakulhat, délnyugaton este felé az ég is megdörrelhet. Élénk, erős, néhol akár viharos lehet a délkeleti szél, a legmelegebb órákban 19 és 26 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a katolikus Karitás megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat 2024. május 16-án csütörtökön. A mikrofonnál a műsorvezetőt Berecz Renátát hallják. A zenéket ma Túri Sarolta válogatja, a hírszerkesztő Debnár Ádám, a technikai segítséget pedig Fehér Józsefnek köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat az előttünk álló egy órában. Rövidesen a Kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a napversét hallgathatják meg, melyben Sík Sándor Szembe a nappal című versét Sinkovics Imre mondja el. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik, ezután 7 órától szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, szent életű emberek című műsorunkban Nepomuki Szent Jánosról emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imája és programajánló zárják, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az úton levőknek pedig balesetmentes közlekedést, vigyázzanak magukra!
tudjuk, milyen eredetű. Egy korhatfán a négy kezdő betű, mint egykor belé karcolt, ki végigértett harcolt, most újra előtted áll, és válaszra vár. Úgy jutottam minden hegyet, hogy ajkat számról mintát vegyen, volna kedved megöregedni. Te is nekem több százszor át megkérdezem, volna kedved megüregedni én velem, én velem. Ne keresd többé az összefirkált oldalút, kivágták rég egy kisé átalakult. Szellett belőle, mi a szóna összenőne tőle, a tél és a nyár, s csak egy válaszra vár. Úgy jutottam minden hegyet, hogy ajkat számról mintát vegyen, volna kedved megöregedni, én velem, én velem. Megbocsájtottál te is nekem, több százszor át megkérdezem, volna kedved megöregedni, én velem. Én velem, úgy jutottam minden hegyet, hogy ajkat számról mintát vegyen, volna kedved megöregedni, én velem, én velem. Megbocsájtottál te is nekem, több százszor át megkérdezem, volna kedved megöregedni, én velem. Jutottam minden hegyen, hogy ajkat számról mintát vegyen, volna kedved megöregedni, én velem, én velem. Megbocsájtottál te is nekem, több százszor át megkérdezem, volna kedved megöregedni, én velem, én velem. Úgy jutottam minden hegyen, hogy ajkat számról mintát vegyen, volna kedved megöregedni, én velem. Megbocsájtottál te is nekem, több százszor át megkérdezem, volna kedved megüregedni, én velem.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berecz Renáta vagyok. Egészségügyi rovatunkban ez alkalommal dr. Skorán László ortopédsebész főorvossal beszélget a porc pótlásának új eljárási módjáról. Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Ha tehetik, tartsanak velünk.
Említette, hogy más embernél is alkalmazható, tehát az egyik emberből levett üvegporc, amit tenyésztésre és mit tudom én, dúsításra, mondom én a magam laikus nyelvén használnak, ezt más embernél alkalmazhatják? Vagy csak a saját szervezetnél?
Elméletileg igen, gyakorlatilag pedig nem.
Akkor majd kutatják ezt is, ugye? Említette doktor úr, hogy nem csak a térd esetében, hanem bokánál, másfelékenél, csípőnél is lehet alkalmazni. Nyilván más az eljárás, akkor nem?
Ugyanaz.
Maga az eljárás nem, de a beavatkozásnál, hát másként kell a csípőnél, legalábbis az én elképzelésem szerint elvégezni, másfajta funkciója van, mint egy bokánál a mozgásnál.
Mégis az elve az ugyanaz. ugyanígy meg lehet keresni akár ember segítségével azt a részt, ahol egy körült polcdefektus van, azt ugyanígy lehet pótolni, van, létezik csípő és bokkezülti artroszkópia is, és annak során ugyanígy tehát fel lehet hordani azt a felszínt, azt a porc, tehát felszínt a csípőizületnél. Azt is meg lehet csinálni, hogy ha azt mondom, hogy csípőizületnél nem látok olyan porcot, amit le lehet venni, mert nyilván a terhelési, jelentős terhelési felszínek vannak, akkor a térdizületnek egy indiferens helyéről, ami nem terhelési felszín, ki lehet nyelni egy speciális brotvával olyan sejteket, olyan helyről, amit mondom, hogy nem terhelési felszín, amit én fel tudok használni a csípőnél, tehát a szervezeten belül tudom rakosgatni a porcot.
Melyik a gyakoribb, gondolom a tér, nem? Ugye? Igen. Az a gyakoribb. Hogyha eszembe jutott az is, hogy nagyon sokan panaszkodnak arra, hogy kattog a térdük, mondom én ezt megint laikus nyelven, kattog, meg tehát érzik a zavar, de még nem kell beavatkozni. De ez lehet előjele például egy ilyen állapotnak?
Lehet, hogy... lehet, mert hogyha porcfelszín leválik, akkor az akár be is akadhat.
Vagy akkor pedig... kattog a térde az embernek, ha leválik a porcfelszín?
Akkor is kattoghat a térde, de ennek sok oka lehet. Lehet a térdkalács mögötti záródási rendellenességtől, lehet egy porcbetétsérüléstől, a meniszkussérüléstől, hogy a meniszkussérülés most már mi visszavarjuk. Tehát itt a megyei kórházban is rendelkezésre állnak.
Az micsoda?
A meniszkusz, az a porcbetét, mind a két térizületen belül van egy-egy porcbetét, mondjuk a kettő-kettő, van egy külső és egy belső, ezek lengéscsillapítóként működnek a térizületen belül, hogyha eznek a leggyakoribb igazából a sérülése, hogyha a porcbetétek sérülnek, akkor korábban mi ezeket kivettük. Ezek az összterhelési felszínnek alkották a 55-75%-át. Ebből kiveszek mondjuk egyik porzetétnek a felét, akkor lecsökkentem egy a 40-30%-ra akár ezt a lengéscsillapító funkciót. Úgyhogy most már ezt
inkább visszavárjuk.
Tehát
ez is valami kellett akkor, hogy visszatudjunk.
Nyugat-Európában 10-15 éve foglalkoznak ezzel kísérletekkel, sőt nagyszámú beteganyagon nézték, hogy milyen összefüggés van a porzbetét visszavarása, eltávolítása és a térdizületi kopás kialakulása között, és egyenes kimutatták, hogy egyenes összefüggés van. Hogyha megőrizzük a porcbetétet, akkor kevésbé alakul ki ez a porckopás, kevésbé van, hogy nincs szükség protézis műtétre, és most már a megyei kórházban itt nálunk is elérhető ez a visszavarás.
Elhangzott egészségügyi rovatunkban ez alkalommal dr. Skorán László ortopéd sebész főorvossal beszélgetett a porc pótlásának új eljárási módjáról, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, hírek következnek az utakról. Az M3-as autópályán, az M0-as autóút csomópontjánál módosult a terelés. Most a főváros felé tartó oldalon dolgoznak a 13-as és a 10-es kilométer között, mely következtében a külső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Vásáros-Namény irányába a külső és a leálló sáv vehető igénybe. Magyarút térségében aszfaltozás végett a forgalom sáv elhúzással, a külső és a leálló sávon halad a főváros irányába. A Vásáros-Namény felé vezető oldalon, Gödöllő térségében a 33-as és a 35-ös kilométer között aszfaltoznak. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest felé pedig a külső és a leálló sáv járható. Még mindig az M3-as autópálya tekintetében burkolatfelújítást végeznek Füzesabony és Mezőkövest között is, ahol a főváros felé vezető oldalt a 119-es és a 111-es kilométer között lezárták. Így a Budapest felé haladók az ellenkező oldal belső sávján autózhatnak, Vásáros-Namény felé pedig a külső és a leálló sávon halad a forgalom. A munkavégzés kapcsán a 114-es kilométernél lévő Füzesabony csomópont le- és felhajtó ágát lezárták Budapest felé. Ezen felül a Mezőszemerei pihenő sem használható még a főváros irányában. A 122-es jelű Mezőszemerei, valamint a 142-es jelű Gelei pihenő környékét már nem érintik sávelhúzásos terelések, azonban a főváros irányában továbbra sem használhatóak. a Vásáros Namin felé vezető oldalon, Mezőcsát közelében a 155-ös és a 158-as kilométer között, korábban csak a külső sáv volt járható felújítási munka miatt. A korlátozás befejeztével a közeli 156-os kilométernél lévő Mezőcsát helyőpapi csomópont ismét használható. Ugyancsak a Mezőcsát helyőpapi csomópont térségében, de a főváros felé vezető oldalon aszfaltozás véget kell sávzárásra készülni a 158-as és a 156-os, valamint a 154-es és a 152-es kilométer között. A Vásáros Namény felé vezető oldalon Polgár térségében javítják a burkolatot. A 171-es és a 174-es kilométer között a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át, így ott irányonként egy-egy sáv járható. A Polgár csomópont már mindkét irányban használható. Szintén Vásáros Namény felé a 216-os és a 226-os kilométer közötti szakaszt felújítják, ezért lezárták. A forgalom a Budapest felé vezető oldalon halad, irányonként egy-egy sávon. A 221-es kilométernél fekvő Nyíregyháza nyugat csomópont le- és felhajtó ágát is lezárták az érintett irányban. A 3-as főúton Miskolc déli határában a 179-es kilométernél felújítják a Harsányi úti felüljárót, a forgalmat mellékutcákra terelik. A 4-es főúton Törökszent Miklós elkerülő szakaszán a 116-os és a 119-es kilométernél az M4-es autóút építéséhez kapcsolódó munkálatok miatt sávelhúzással terelik a forgalmat. Kisújszállás elkerülő szakaszán a 142-es és a 144-es kilométer, majd a 149-es kilométernél is félpályás lezárás mellett dolgoznak, hídépítés, illetve az M4-es autóút építéséhez kapcsolódó munkák miatt. Mindhárom helyen napközben jelzőrök segítik a közlekedést. A 25-ös főúton Szentdomonkos térségében a 47-es és az 50-es kilométer között tart még a burkolat felújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is elterelik. Szintén Szentdomonkos térségében, de az 51-es és az 52-es kilométer között támfalépítés miatt van félpályás lezárás. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az útinform.hu tájékoztatása alapján. Vezessenek körültekintően, mindenkit hazavárnak.
Fenn a kéz, nem alszol, a józan ész ma kikapcsol. Te borvirágos napszita, fent halványi a napsugár, és elpirul a basztelké, szeliden nyílik sok szembogár.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Ma általában közepesen felhős idő valószínű, az északkeleti harmadban a legtöbb napsütéssel. Csak helyenként fordulhat elő kisebb eső, zápor. Estétől délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet és kiterjedt csapadék zóna érkezik. A délkeleti-keleti szél megélénkül, a Győr-Szeged szélcsatornában meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul. Pénteken délnyugat felől megnövekszik, majd az ország délnyugati felén felszakadozik, csökken a felhőzet. Több napsütés délelőtt az északkeleti, délután a délnyugati megyékben valószínű. Sokfelé várható zápor, zivatar, a zárt felhőzetből tartós eső is akár. Többfelé jelentős mennyiségű csapadékra van kilátás. Gyakran megélénkül, olykor megerősödik a keleti, délkeleti, majd a délire forduló szél. A hőmérséklet hajnalban általában 8 és 13 fok között alakul, de a kevésbé felhős északkeleti vidékeken hűvösebb lehet. A délutáni órákban többnyire 19 és 25 fok várható, de a tartósabban csapadékos tájakon ennél hűvösebb lesz. Szombaton a zárt felhőzet elhagyja az északkeleti megyéket is, nyomában gomoly felhős napos idő várható, és az ország északkeleti felén több helyen fordulhat elő zápor-zivatar. A délnyugati szél sokfelé megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 9 és 14, a délutáni órákban általában 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, de az északkeleti tájakon ennél pár fokkal hűvösebb lesz. Vasárnap a gomoly és fátyol felhők mellett sok napsütés várható. Szorványosan nagyobb eséllyel az ország északkeleti felén alakulhat ki zápor-zivatar. Csupán kevés helyen élénkül meg a déli szél. A hajnali 9 és 16 fokról 20 és 28 fok közé emelkedik a hőmérséklet. A pollen terhelés a hét első felében fokozatosan erősödik. Az átmeneti időszak koranyári allergénjei közül a pázsitfőfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat. A csalánfélék virágporának mennyisége fokozatosan emelkedik, országosan még alacsony, helyenként elérheti a közepes szintet. Alacsony koncentrációban jelen van a levegőben a lórom, az útifű, a sásfélék és az ernyős virágzatúak pollenje is. A fák közül a fenyőfélék pollen koncentrációja a közepes magas tartományban alakulhat, az eperfaféléké, a tölgyi, a bodzái és a vadgesztenyéjé az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban pedig még jelen van a levegőben a kőris, a platán, a nyír, a ciprus és tiszafafélék, a dió, a fűz, a komlógyertyán és a bükk virágpora fokozatosan csökkenő mennyiségben. A kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak a met.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!
A nap verse.
Szembe a nappal. Ásít a sivatag. Ezer álnok álmos szemével gúnyosan hunyorog a homokóceán. Állok a porhullámok közepén. A két karom magasra tárva, az ég felé, az ég felé. És égő szemmel és égő szívvel nézek szembe a nappal. Hasad a hajnal. Az álmos szürke sivatag fölött megvillan a fény, és fölkel a nap. Bíborosan, aranyosan, ifjan, tüzesen és szerelmesen. És én kitárt karral és szívvel, ifjan, tüzesen és szerelmesen nézek szembe a nappal. Minden sugár én rajtam rezdül át, minden dal rajtam csendül át. Mi lettem én? Az vagyok, aki voltam? Vagy egy nagy-nagy harmónia dalból, tűzből és élő sugarakból? Én vagyok-e a puszta lelke? Vagy az én lelkem a nap? Nézek szembe a nappal. Úgy átjár a fény, úgy fölissza a lelkemet, és nem tudom, a napból fakad-e a fény, a tüzes, imádságos és szerelmes, a sivatagra és az én szívemre, vagy belőlem forrásozik a nap. Kitárt karokkal, magam is tűz, nézek szembe a nappal.
Sík Sándor Szembe a nappal című versét Sinkovics Imre mondta el. Sík Sándor piarista egyetemi tanár, Kossuth Díjas író, költő, műfordító, irodalomtörténész, 1889. január 20-án született Budapesten. Fiatal korától fogva foglalkozott az irodalom szinte minden ágával. Már a gimnáziumban feltűnt költői tehetségével később írt irodalomtörténeti és esztétikai értekezéseket, kritikákat és színműveket. Szerkesztett imakönyveket, tankönyveket és újságokat. Működött, mint lelki gyakorlatvezető és előadó. A cserkészet mellett számos más közéleti és irodalmi társaság életében és irányításában is részt vett. 1903-ban lépett a piarista rendbe. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Egyetem bölcsészkarán, magyar-latin szakon végezte. 1910-ben a középiskolai tanári oklevélen kívül doktori diplomát is szerzett. Vácot kezdett tanítani, majd a következő évtől rendje budapesti gimnáziumába kapott beosztást. Tanári, költői és irodalomtudósi munkája mellett egyik alapítója és irányadója volt a magyar cserkész mozgalomnak, illetve első parancsnoka a budapesti piarista gimnázium cserkész csapatának. 1915-ben két hónapig tábori lelkészként szolgált Péterváradon. 45-ben az Országos Köznevelési Tanács ügyvezető alelnöke, a következő évben rendjének tartományfőnöki tanácsosa, majd 47-től magyarországi tartományfőnöke lett. Sík Sándor 1963. szeptember 28-án halt meg Budapesten, a Mikszáth Kálmán téri piarista rendházban.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Ferenc pápa katekézise a szeretet erényéről, mely Istentől ered, ad, megbocsát és elrejlik. Ferenc pápa plébániai látogatásra ment, hogy idős papokkal találkozzék. Fogjatok össze a fiatalokkal. Ferenc pápa. A háború vereség az emberiség számára és egy megtévesztés.
Ferenc pápa katekézise a szeretet erényéről, amely Istentől ered, ad, megbocsát és elrejlik. A Szent Atya Vétkek és Erények című katekézis sorozatának 19. témája a szeretet, amelyről a Szent Péter téren tartó kiallgatás során emlékedett a pápa. Ez az erények csúcsa, és amelyet a legnehezebb gyakorolni, mert meghaladja emberi erőinket. Azonban Isten odafentről mindenkinek nyújtja, és éppen az ő kegyelme teszi lehetővé a keresztény ember számára, hogy átölelje azt is, ami nehezen szerethető, és főként, hogy meg tudjon bocsátani.
Oggi parleremo della terza virtù teologale, la carità. Le altre due ricordiamo è la fede e la speranza.
A hit és a remény erényei után most a szeretetről, az erények csúcsáról szólunk, kezdte beszédét a pápa. A szeretetre gondolás azonnal kitárja a szívet és az elmét, és felidézi Szent Pál szeretet himnuszának ihletett szavait a korintusiakhoz írt első leveléből, amelyben az isteni erények hármas csoportjáról így szól. Most megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet. Pál olyan közösséghez fordul ezekkel a szavakkal, amely a testvéri szeretetben korán sem volt tökéletes. Tagjai igencsak veszekedősek, belülről megosztottak voltak, soraikban olyanokkal is, akik mindig maguknak követelték az igazságot. Pál arra emlékezteti őket, hogy amíg a tudás felfúvalkodottá tesz, addig a szeretet épít. Utal egy botránra is, amely a keresztény közösség legfőbb összejövetelét érinti, vagyis az Úr vacsoráját, az eukarisztia ünneplését, mert még ott is van megosztottság. Némelyek ezt evésre és ivásra használják fel, miközben másokat, akiknek nem volt semmiük, kizártak belőle. Ezzel szemben Pál apostol világos ítéletet mond. Amikor ugyanis egybegyűltök, már nem az Úr vacsoráját eszitek. Mert ez már egy másik, egy pogány szertartás, nem az Úr vacsorája, tette hozzá a pápa. Lehet, hogy a korintusi közösségben nem is gondolták, hogy ezzel bűnt követnek el, és az apostol kemény szavai kissé érthetetlenül hangzottak nekik. Vélhetőleg azt tartották magukról, hogy ők jó emberek, és a szeretetet a maguk részéről nagyon is fontos értéknek tartották, miként a barátságot és a családot is. Napjainkban is ott van a szeretet szó mindenkinek az ajkán, főként a sok befolyásoló influencer esetében, miként sok dal refrényében is szerepel. Sokat beszélünk a szeretetről, de mi is a szeretet? Tette fel a kérdést a pápa, ahogy Pál is rákérdezett arra a másik szeretetre.
Non l'amore che sale, ma quello che scende. Non quello che prende, ma quello che dona. Non quello che appare, ma quello che si nasconde.
Nem az a szeretet, amely felemelkedik, hanem amely leszáll. Nem az, ami elvesz, hanem amelyik ad. Nem az, ami látszik, hanem ami el van rejtve. Pál aggódik amiatt, hogy Korintusban, akár csak ma köztünk is, tette hozzá a pápa, zűrzavar uralkodik, és valójában nyoma sincs a szeretet isteni erényének, amely egyedül csak Istentől származik. Az ókeresztények noha több görög szót is használtak a szeretet meghatározására, végül rátaláltak az agapi szóra, amit mi karitásznak, tevékeny szeretetnek fordítunk. A keresztények képesek a világ mindenféle szeretetére. Ők is szerelmesek lesznek, megtapasztalják a barátság jó indulatát is, érzik a hazaszeretetet és az egész emberiség iránti egyetemes szeretetet. De van egy nagyobb szeretet, amely Istentől származik és Isten felé irányul, amely képessé tesz arra, hogy szeressük Istent, hogy a barátaivá legyünk, és hogy úgy szeressük fele barátainkat, amiként Isten szereti őket. Ez a szeretet Krisztus nyomán arra indít, amit mi emberileg nem tennék meg, mint a szegények iránti szeretet, az iránt, ami nem szerethető, és azok iránt is, akik nem szeretnek minket, még az ellenség iránt is. Ez a teológiai erény az Istentől jön, mert ez a Szentlélek munkája bennünk. Erről tanított Jézus a hegyi beszédben. Mert ha csak azokat szeretitek, akik benneteket is szeretnek, milyen hálát várhattok érte? Hisz a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Majd az Úr még ezt kéri tőlünk, szeressétek inkább ellenségeiteket, tegyetek jót, adjatok kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok. Ebben a tanításban a szeretet isteni erénye tárul fel, amit lehetetlen gyakorolni akkor, ha nem élünk Istenben. Emberi természetünk spontán módon szereti a jót és a szépet, valamint egy eszme, egy nagy vonzora nevében is lehet, hogy nagylelkűek és hősiesek is. De Isten szeretete túlmutat ezeken a kritériumokon. A keresztény szeretet átöleli azt is, ami nem szerethető, és tud megbocsátani, amihez pedig nagy szeretet kell. A keresztény szeretet áldást mond az átkozódókra. Annyira merész ez a szeretet, hogy szinte lehetetlennek tűnik megvalósítani, mégis ez az egyetlen dolog, ami megmarad belőlünk.
L'amore è la porta stretta attraverso cui passare per entrare nel regno di Dio.
A szeretet az a szűk kapu, amin keresztül beléphetünk Isten országába. Jézus pedig ezt a szép dolgot mondja nekünk, Bizony mondom néktek, amit eggyel tettetek a legkisebb testvéreim közül, velem tettétek. Ez a szeretet legnagyobb és legszebb műve, zárta így katekézisét Ferenc pápa.
Ferenc pápa plébániai látogatásra ment, hogy idős papokkal találkozzék. Fogjatok össze a fiatalokkal! Május 14-én délután újabb látogatás sorozat vette kezdetét, amikor Ferenc pápa jól ismert fehér Fiat 500 L-es gépkocsiján megérkezett a Szent Péter bazilikától mindössze 10 perces autóútra található nyugat-római plébániára. Még ki sem szállt a kocsiból, első dolga az volt, hogy a másfél éves kis Rebekka fejére puszit adott, akinek édesanyja hitoktató a plébánián. Taps és éjenzés fogadta a pápát a templom előtt, ahol mintegy 200-an vártak rá. A környező erkélyekről, ablakokból és Francesco, Francesco kiáltásokat lehetett hallani. A Szent József Bazilika 20. század elején született Don Luigi Guanella ösztönzésére, 10. Pius pápa támogatásával, és azóta a szalézi karizmához kapcsolódó követőkre bízták működését. Itt találkozott a Szentatya 70 idős atyával, akik 40 éve szolgálnak papként. Ezzel Róma püspöke a szeptembertől májusig tartó látogatás sorozat után egy újabb kezdeményezést indított el, hogy a város 5 szektorában találkozzon plébánosokkal, káplánokkal, prefektusokkal. Legközelebb május 29-én találkozik majd a szentelésük 10 évét ünneplő papokkal. A Szent József plébánián a Római Egyházmegye vicegerense Baldureina püspök fogadta a pápát, Michele di Tolve püspökkel együtt, aki a diakonátus, a papság és a szerzetes élet gondozásáért felelős megbízott, valamint Tommaso Gigliola plébános atya. Az újságírókkal váltott pár tréfás mondatot a Szentatya, majd megáldotta az egyik várandós újságíró nő pocakját. Az idős papok között egy 94 éves atya, Antonio Csamei, 70 éve szolgál. Valamennyien örömmel és meghatottan fogadták Róma püspökét, akivel előbb imádkoztak a szűzanyához, majd 2 órás párbeszéd következett kérdések-válaszok formájában. Ferenc pápa megköszönte a fogadtatást, és arra buzdította idős pap testvéreit, hogy legyenek az emlékezet tanúi, amit a fiatalok bátorságához és erejéhez adva együtt haladjanak előre. A Szentszék sajtótermének tájékoztatása szerint főként lelkipásztori témákról beszélgettek, az egyházmegye és a római plébániák tevékenységéről. A pápa kiemelte a plébánosi munka és a papok utcai szolgálatának értékét. Szelíden, kedvesen kell irányítani a nyájat, mert ha az emberek látják a pásztor kedvességét, akkor közelednek. Atyai párbeszéd volt tehát, mely a befogadás, a gyónás szentsége, a meghallgatás és a bocsánat kérés témái körül forgott, valamint a kegyhelyek jelentőségéről. Szó esett azokról a nehézségekről is, amelyek ebben a korban a papok életében jelentkeznek. Az emberek között eltöltött sok évet követő magány, a változtatás küzdelmei, a keserűség, melyet imával lehet legyőzni, az Úr szeretetének emlékezete, és a szűzanyához való gyermeki tartozás tudata. Ferenc pápa több ízben aláhúzta, milyen fontos a fiatal és az öreg papok közötti kapcsolat. Vitatkozzanak csak, ilyen az élet, de együtt menjenek előre. A nagyszülőknek a családban kell maradniuk, mondta. Mialatt zajlott a beszélgetés a papokkal, a közeli Szent József általános iskolából, mely közvetlenül a plébánia mellett található, kivonult 110 5. osztályos kisgyerek, egyen pulóverben és sárga sapkában. Maga a pápa kívánsága volt, hogy röviden üdvözölhesse a kicsiket, akik nemrég voltak első áldozók. Hozzájuk csatlakoztak még 70-en, akik hittanra járnak, és egy csomagot készítettek, benne rajzokkal, levelekkel a pápának, a sportpálya fölé pedig üdvözlő feliratokat tettek. Összesen tehát majdnem 200 gyerek várta türelmetlenül Ferenc pápa érkezését, majd amikor bejelentették, hogy jön, üdvrivalgásban törtek ki. Örültök? Kérdezte a pápa. Igen. És tanultok hittant? Igen, mondták a gyerekek, amibe azért egy pár nem is vegyült. A Szent Atya mosolyogva arra kérte a gyerekeket, hogy imádkozzanak együtt, mielőtt áldást ad rájuk. Az Üdvözlégy Mária imád követően végighaladt a gyerekek között, akik egymás hegyén hátán igyekeztek a pápa közelébe férkőzni, hogy megfogják a kezét, rajzokat, levelet adjanak neki, vagy levideózzák őt a telefonjukkal. Végül a jelenlévő egészen kicsi gyermekek is pápai áldást kaptak, a Szent Atya mosolyogva integetett az őt éjjelző híveknek. Mielőtt visszaszállt volna autójába, megállt egy súlyosan beteg fiú tolószékénél. Néhány pillanatig csöndben állt mellette, kezét a fiatal homlokára téve, mint egy átérezve szenvedését. A találkozó véget ért, a pápa pedig fél hét körül visszatért a Vatikánba.
Ferenc pápa: a háború vereség az emberiség számára és egy megtévesztés. Az emberi testvériségről szóló második világtalálkozó, mint egy 350 résztvevőjéhez intézett beszédében Ferenc pápa arra buzdította őket, hogy tartsanak ki erőfeszítéseikben az emberi testvériség előmozdítása érdekében a szétesett világban. Megismételte, hogy a háború vereség és egyben megtévesztés is. Az emberi testvériségről szóló második világtalálkozó résztvevői szombaton találkoztak Ferenc pápával, a Fratelli Tutti, Mindnyájan Testvérek alapítvány által szervezett esemény második, egyben utolsó napján. A Be Human, légy ember mottóval a világ különböző részeiről érkezett tudósok, közgazdászok, üzletemberek, sportolók és hétköznapi polgárok gyűltek össze Rómában kétnapos megbeszélésre, hogy alternatívákat keressenek a háború és a szegénység ellen, a testvériség elve alapján. A találkozó május 10-én pénteken a 30 Béke Nobel-díjas részvételével tartott békekerekasztallal vette kezdetét, amelyet Pietro Parolin bíboros államtitkár nyitott meg, majd szombaton 12 tematikus vitafórummal folytatódott, amelyeken a békével kapcsolatos témákkal foglalkoztak. A pápa a vatikáni palota kelemen termében fogadta a meghívott előadókat. Köszönetet mondott nekik azért, mert Rómában összegyűlve ismét nemet mondanak a háborúra és igent a békére. Egy lángba borult bolygón azzal a szándékkal gyűltetek össze, hogy ismét nemet mondjatok a háborúra és igent a békére, tanúbizonyságot téve arról az emberségről, amely egyesít bennünket, és amely arra ösztönöz minket, hogy testvérként ismerjük fel egymást a kulturális különbségeink kölcsönös ajándékában, hangsúlyozta a pápa. Felidézte Martin Luther King emlékezetes szavait a Nobel békedíj átadása alkalmából 1964-ben. Megtanultunk repülni, mint a madarak, úszni, mint a halak, de még nem tanultuk meg a testvéri együttélés egyszerű művészetét. Ferenc pápa ismét rámutatott Jézus példázatában az irgalmas szamaritánus által gyakorolt együttérzésre, amely a kulcsot jelenti az igazán emberi együttélés művészetének újra felfedezéséhez. A szamaritánusnak és az úton megsebesült zsidónak különböző és egymásnak ellentmondó történeteik vannak, de egyikük a másik testvérévé válik abban a pillanatban, amikor hagyja, hogy az iránta érzett együttérzés vezesse. Miközben a résztvevők készültek a szombat délutáni 12 témáról szervezett kerekasztal beszélgetésre, Ferenc pápa arra bíztatta őket, hogy haladjanak előre a csendes magvető munkájukban. Arra kérlek benneteket, hogy ne csüggedjetek, mert a kitartó és bátor párbeszédnek nincs olyan hírértéke, mint az összecsapásoknak és a konfliktusoknak. De mégis diszkréten segíti a világot, hogy jobban éljen, sokkal jobban, mint ahogy el tudjuk képzelni. A pápa külön méltatta a Nobel-díjasokat, megköszönve nekik az emberi testvériségről szóló nyilatkozathoz való hozzájárulásukat, amelyet 2023. júniusában Rómában tartott első találkozójuk alkalmából adtak ki. Elismeréssel szóltak az általuk összeállított új dokumentumról, az emberiség kártájáról. Ebben felvázolják azoknak a választásoknak és viselkedésmódoknak a nyelvtanát, amelyek elősegítik a testvéri együttélés kialakítását a jelenlegi bizonytalanság és félelem idején.
Arra buzdította őket, hogy továbbra is ápolják a testvériség szellemét, és támogassák diplomáciai tevékenységükkel a multilateralizmust. Ferenc pápa ismételten megerősítette, hogy a háború vereség és megtévesztés, ahogy annak a nemzetközi biztonságnak az elképzelése is, amely a félelem elrettentő erejére épül. A tartós béke biztosításához vissza kell térnünk ahhoz, hogy felismerjük önmagunkat a közös emberiségben, és a testvériséget a népek életének középpontjába kell helyeznünk, figyelmeztetett a pápa. Csak így leszünk képesek olyan együttélési modellt kialakítani, amely képes jövőt adni az emberi családnak. A politikai békéhez a szív békéjére van szükség, hogy az emberek abban bízva találkozzanak, hogy az élet mindig győz a halál minden formája felett. Ferenc pápa szombaton este csatlakozott a találkozó második fő eseményeként szervezett kerekasztalhoz, amelynek gyermekek voltak a résztvevői. A programra utalva azzal zárta a beszédét, hogy a résztvevők tanuljanak a gyerekektől. Tekintsünk rájuk, tanuljunk tőlük, ahogy az evangélium tanítja nekünk, buzdította pápa. A gyermekek a jövő nemzedéke, elnevezésű kerekasztal beszélgetésre szombaton délután 5 órakor került sor az új szinódusi aulában a Vatikánban. A találkozó este 9:30-kor ért véget a Szent Péter téren tartott koncerttel. A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük.
Nagy jó Úristen, ki vagy a kéklő mennyekben, bércen innen túl, igazak ajka hirdessen, testvérünk a nap, tükrözi fényed szárnyalva, nagy fennem. Áldjon fenn a hold, halovány arcú hugocskánk, s mind a csillag fény, csupa hunyorgó mécses láng, derű és ború, amiket bölcsen szétosztva küldesz ránk. Áldjon len a víz, csupa szívnénénk hasznos szél, áldjon tűzöcsénk, ködöd és árnyad oszlat szét, áldjon föld anyán, elibén tárva garmada bőségét. Áldjon a szelíd, aki megenged társának, békén tűr, ha kell, s a beteg ágyon hálát ad, ékes koronát, jutalomképpen érette, méltán kap. Áldjon a halál, kapukat táró testvérünk, karja föl segít, amikor hozzád megtérünk. Téged fennvaló, gyermeki szívvel ámulva, dicsérünk. Téged fennvaló, gyermeki szívvel ámulva, dicsérünk. Dicsérünk.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Az egyház közösség, a Krisztushoz tartozók, a benne hívők és az üdvösségre vágyók közössége. Ez a gondolat húzódik meg a mai evangélium hátterében, s ennek a közösségnek a lényegi tulajdonságát fogalmazzák meg Jézus következő szavai, egyek legyenek mindnyájan. Jézus azokra is gondol főpapi imájában, akik az ő apostolainak és küldötteinek szavára fognak hinni benne a későbbi évszázadokban, s akiknek ugyanúgy a Krisztusban hívők egységéért kell munkálkodniuk, mint a kezdeti idők egyháza tagjainak. Az egyház intézmény, szervezet, ugyanakkor közösség, a Krisztushoz tartozók lelki közössége. Az apostolok nagy érdeme, hogy Jézusban felismerték a megváltót, továbbá azt is, hogy engedelmesen elfogadták azt a küldetést, amit az Úr bízott rájuk. A hívők tehát mindazok, akik az apostolok és utódaik szavára jutnak el a hitre, szintén felismerik Jézus személyében megváltójukat, és ez érdemül szolgál nekik. Jézusnak az a vágya, hogy az őt követők egységben legyenek és egységre törekedjenek, korán megjelent a keresztények tudatában. Olyan jelnek tekintették az egyház egységét, amely hitelesíti az igehirdetést és a tanúságtételt. A vallási életnek sokszínű és számos formája van, a hitről sokféleképpen lehet tanúságot tenni, de egység csak ott van, ahol mindenki az Atya és a Fiú egységét vallja és utánozza.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram 95-ös, az Éneklő Egyház énekeskönyv 157-es, végül a Szent vagy Uram 97-es számú éneke hangzik el. És még egyszer az énekek sorrendben. a Szent Vagyuram 95-ös, az Éneklőegyház énekeskönyv 157-es, végül a Szent Vagyuram 97-es számú éneke csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!